Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Koncert.
14 év szünet után ad ismét Magyarországon koncertet Carlos Santana. Az időpont is megvan, 2025. június 11-e, a helyszín pedig az MVM Dome, ahol a világhírű mexikói-amerikai gitáros zenekarával lép fel One Ness című turnéja keretében. A turné során Santana eljátsza a legnagyobb slágereit is, köztük a Smooth, a Maria Mariát vagy a Black Magic Woman-t, közölte a szervező Live Nation. Mint írták, Santana 50 éves karrierjének nagy energiájú, szenvedélyes dalait fogja előadni, olyan legendás albumokról, mint az Abracas, a Supernatural vagy a Woodstocki koncert. A turné amerikai része április 16-án indul, a kaliforniai Highlandben, az európai rész pedig június 9-én kezdődik. A 10-szeres Grammy-díjas, 3-szoros latin Grammy-díjas rock legenda, a rock and roll hírességek csarnoka tagja, egyesítette az amerikai gitárzenét a latin és a karibi zenei motívumokkal, de stílusában jelen van az afropop, az afrobeat, a blues, a folk, a soul, a jazz és sok más is. Pályafutása során több mint 90 millió lemezt adott el. Carlos Santana eddig 11 alkalommal járt Magyarországon, először 1983. májusában. A Budapest sportcsarnokban tartott koncertjének ráadás szünetében tudta meg, hogy fia született. Másfél óra varázslat következett. 2008-ban az 56-osok terén rendezett kapcsolatkoncerten több mint 300 ezer ember előtt játszott. 2011-ben a Budapest Arénában tartott koncertjén pedig azt javasolta a közönségnek, hogy a főváros állítson szobrot mesterének, Szabó Gábornak, aki megtanította őt blues-t játszani. 2020-as turnéja keretében a Budapest Sportarénában lépett volna fel, de a koncert sorozatot a koronavírus járvány miatt le kellett fújni. Most azonban tehát érkezik Santana 2025. június 11-én az MVM Dome-ba.
Film.
Több mint 300 filmet neveztek a 44. magyar film szemlére. December 7-én lezárult a fesztivál nevezési határideje. A szemlét 2025. február 3-a és 9-e között rendezik meg, immáron 40. alkalommal. Az eseménynek a budapesti Corvin mozi 6 terme ad helyet, a szervezők 8 kategóriában vártak alkotásokat. A játékfilm, kisjátékfilm, egészestés és rövid animációs film, dokumentumfilm és rövid dokumentumfilm kategóriák mellett kísérleti filmek és televíziós sorozatok is jelentkezhettek a jövő évi filmes találkozóra. A nevezéseket követően az egyes kategóriák előzsűriei válogatják ki azt a 150 versenyfilmet, amelyet a nézők majd a Corvin termeiben láthatnak.
Esemény.
Izgalmas koncertekkel, színes kulturális programokkal várja a Várkert Bazár az év végét. A zenerajongók a Random Trip neves zenészeivel ünnepelhetik az előszilvesztert, és a B-Massive buliával zárhatják az évet. De érdemes ellátogatniuk a Várkert Bazárba azoknak is, akik az új esztendőben szívmelengető élményekkel töltődnének a hideg téli napokon. Koncertek, szabadtéri kiállítás, színházi est és mozi is lesz. A Grecsó fivérek különleges irodalmi tánc produkciója a Többet magunkról december 29-én utoljára látható a Várkert Bazárban. A nagy sikerű előadás gerincét Grecsó Krisztián író művei képezik, az estet az improvizatív jazzzene és Grecsó Zoltán táncművész összetéveszthetetlen mozdulatai varázsolják színházi élménnyé. Az előszilvesztert a Random Trip teszi majd emlékezetessé az idén 15 éves csapat koncertjén. A hazai könnyűzene legelismertebb előadói lépnek fel, és mondják be egymást a legváratlanabb zenei kalandokba. A sztár vendégek között lesz Tarján Zsófi, Vitáris Iván, Szena, Vavra Bence és Wolf Kati is. Számos népszerű művész lép majd fel 2025 elején is. Az új évet a Szent Efrém férfi kar indítja. Hazánk egyik legnépszerűbb vokális együttesének exkluzív zenei világában a crossover, a klasszikus, pop és népzenei elemek ötvöződnek. Január 3-án Dívák új éve címmel ad koncertet Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fúvósai, a B.E.O. Brass. A különleges energiákat sugárzó est vendége pedig nem más lesz, mint Radics Gigi. Másnap Magyarország egyik legnépszerűbb és legmeghatározóbb jazzzenekara, a Sárik Péter Trió áll színpadra. A koncerten Illényi Katica, Berki Tamás, Szőke Nikoletta és Koszorús Krisztina Koszika is közreműködik. A négy művész most először lép fel együtt. Január 4-én tehát egy nem mindennapi est várja a zenerajongókat.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Legyen az repülőgép, hajó, traktor, vonat, autó vagy motor. A legkisebbek nagy része élhal a hangosan dübörgő, szélsebesen haladó járművekért. Nagyszerű program lehet akár a nyaralás, vagy egy laza hétvége során, ha ellátogatunk egy-egy járműfókuszú tematikus parkba, múzeumba. Balatonföldváron bárki felszállhat a Balatonpart egyik legizgalmasabb kilátójára, ami egy hatalmas hajót formál. Mi több? Nem csak az alakja különleges, az építmény árbóca a Balaton legmagasabb épített kilátója. Az észak felé néző, mintegy 70 méteres őrtoronyból páratlan panoráma tárul elénk. Innen Balaton akaratjától egészen Keszthelyig ellátni. Ám nem csak merengeni érdemes a távolba. Alászállva a hajótestbe kicsik és nagyok alaposabban is megismerkedhetnek a balatoni hajózás történetével és kultúrájával. Az interaktív tárlat makettek, terepasztalok és szimulátorok segítségével ismerteti meg a látogatókat a hajózás, vitorlázás érdekességeivel. A látogatóközpont kutya és baba barát, a legkisebbeknek játszószoba, nagyobb csoportok esetén animátor is rendelkezésre áll. Dutra Múzeum, Balatonboklár. Páratlan Dutra kollekció található a déli part egy eldugott szegletében, Balatonboglár Fonyódi végén. Ezek a világsikert befutott magyar gépek csodálatos állapotban sorakoznak Molnár Balázs udvarában, ahol a robosztus traktorok és dömperek mellett Dutra relikviák, dokumentumok, makettek, könyvek, fényképek és egykori munkaruhák is helyet kaptak. Az udvarban bemutató terem is található, ahol a gépekhez fűződő játék is várja az érdeklődőket. Ha a kihelyezett 27 terményből valamennyit meg tudja nevezni a látogató, egy Dutra borral lehet gazdagabb. Ám ha csak egyet is hibázik, neki kell egy palack borral fizetnie.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A legtöbb nagy projekt esetében nem csak az a veszély áll fenn, hogy nem az ígéreteknek megfelelően készül el, nem csupán attól tarthatunk, hogy jelentősen elromlik, hanem félő, hogy katasztrofálisan elromlik. Az ilyen eredmény pedig ugye karriereknek vethet véget, vállalatokat dönthet romba, és számos egyéb végzetes fejleményt idézhet elő. Jó esetben csak sokkal többe kerül, mint gondolták. Min múlik az, hogy egy terv diadalt arat vagy elbukik? A Megvalósítás hatékonyan című, rengeteg kutatási adatot feldolgozó, lebilincselő példákat és megdöbbentő összefüggéseket bemutató könyvből megtudhatjuk, milyen tévedések és döntéshozatali torzítások miatt hiúsulhatnak meg a projektjeink. Dan Gardner és Bent Fuvier nevét olvashatjuk a borítón, a méltatásokban pedig azt, hogy minden törvényalkotónak, önkormányzati tisztségviselőnek és vezetőnek el kellene olvasnia ezt a kötetet. Valamint ott van az is, hogy a világ vezető gazdasági lapjai szerint ez volt az elmúlt év legfontosabb üzleti könyve. A Sivaforce kommunikációs vezetője Dojcsák Dániel a vendégem, hiszen az ő cége jóvoltából jelent meg ez a könyv a HVG kiadó gondozásában. Onnan indul most ez a beszélgetés, miért kell hinnünk mindannak, amit a szakértő szerző javasol.
Ez egy nagyon érdekes dolog, Bent Fleeberg a szerző, és azt látjuk, hogy ő egy ilyen tanácsadó típusú figura, aki cégekkel, meg nagy szervezetekkel dolgozik együtt, és szerintem attól zseniális maga a könyv, hogy ő elkezdte felépíteni egy adatbázisba azt, hogy mit lát projekteknél, hogy hogyan működnek, és hogy valószínűleg először csak a saját környezetében lévő projekteket dolgozta fel, és akkor volt egy ilyen néhány százas adatbázis arról, hogy egyébként milyen típusú projekteknek a megvalósulása, a költségei, a túlcsúszás időben, vagy mondjuk a várt eredményeknek az eltérése ahhoz képest, amit eredetileg szántak, az hogyan alakult. Az elkezdte felbontani iparágakra, típusokra, földrajzi lokációkra, országokra, és próbált összefüggéseket keresni, és ez egészen odáig emelkedett, hogy mostanra ebben az adatbázisában egy 16 000 projekt van, amire már nehezen lehet azt mondani, hogy légből kapott információk, és ezért is nagyon izgalmas, hiszen mondjuk a 16 000 projektnek az összesített ilyen eszenciáját belesűrítette egy könyvbe.
Tulajdonképpen a könyv arról szól, hogy hogyan építünk fel, hogyan tervezünk meg egy nagyobb projektet. Ezek a buktatók, amikről írnak, ezek egészen meghökkentőek, hogy tényleg nem tervezik meg rendesen, tényleg nem szánnak időt arra, hogy kitalálják alaposan, mindenre fölkészüljenek. Komolyan ilyen elképesztő projekteknél, mint olimpiák például, döbbenetes, hogy ezeken el lehet így bukni.
Valószínűleg az elmélet és a gyakorlat közti különbség az, amiről most beszélgettünk, és valószínűleg az iskolapadban, vagy akár mondjuk egy ilyen egyetemi vizsgán biztos, hogy mindenki el tudja mondani azt, hogy hogyan kell egy projektet megtervezni, és valószínűleg azok az emberek, akik ott vannak, nagy részt szintén tudják. A legegyeteműbb kérdés, hogy miért lehet az, hogy mondjuk a büdzsé mindig elszáll. És ugye azt mondja a szerző, hogy itt nem arról van szó, hogy elromlanak a projektek, hanem hogy eleve rosszul indulnak már el. Tehát a projektek 90%-a az induláskor kudarcra van ítélve, és hogy a rossz tervezésnek lehet az oka, hogyha azok az emberek, akik előkészítik, őszintén megmondanák, hogy ez mennyi ideig fog tartani, és mennyibe fog kerülni, akkor soha nem hagyná azokat senki jóvá.
És akkor szándékosan megtévezték.
És a könyvben sok bekezdés szól erről, hogy ez mikor szándékos, és mikor nem szándékos, mennyi a mind a kettő előfordul. Tehát mikor lehet valakinek egy személyes érdeke abban, hogy megtévesz valakit, de hogy egyébként itt valószínűleg a sok fogaskerék csikorog együtt egy nagy szervezetben, akkor ott akaratlanul is előfordulnak szépítések. És akkor ennek a végeredménye az, hogy itt a 16 000 projekt elemzése során kiderült, hogy mindösszesen 0,5%-a a vizsgált projekteknek, ami határidőre elkészült, tudta tartani a büdzsét, és hozta azokat a előnyöket, amiket ígért. Ugye ez nem olyan sok.
Nagyon kevés, és amikor arról ír, hogy mennyivel költekeznek túl egy-egy beruházás során, tehát mondjuk a tervezethez képest mennyivel nagyobb a költség, akkor az ember azt gondolná, hogy jó, mondjuk 50%-kal, vagy ne adj Isten 100%-kal, de például itt van, ezt kiírtam. Ezt írja, egyetlen olimpiai rekord, amelyre senki sem áhítozik, a költség túlépés rekordja, ezt jelenleg Montreal tartja, a város 1976-ban 720%-kal lépte túl a költségvetést.
Igen, és ugye itt nagyon érdekes, hogy az olimpia az egy különleges dolog, ugye ez egy esemény, ami biztosan akkor van, amikor. Tehát, hogy ott ugye az nem tud elcsúszni időben, vagy legalábbis nagyon-nagyon extrém esetben történhetne ilyen. Úgyhogy egyértelműen az, amikor annak ott muszáj megtörténnie, de nem volt okosan kitalálva, akkor valószínűleg nagyon extrém extra költségekkel lehet ezt behozni, hogy mégis időbe kerüljön, de hogy van például a könyvben szerintem egy ilyen tök jó példa, hogy Angliában autópályaépítésnél nyilván korábban sokszor mentek, és akkor találtak valamit a régészek, és akkor mindenki megáll. És akkor meg kell várni, hogy akkor legyen akkor egy olyan ásató csoport, aki azt ott kikapargatja, meg megcsinálja, és olyankor fizetik a minden beszállítót, akik addig nem tudnak nagyon dolgozni. És volt egy olyan autópályépítés, ahol mondjuk a tervezést már ennek szellemében végezték el, és arra az időszakra, amikor ezt csinálták, az országban fellelhető összes ilyen archeológus vagy régész, nem tudom, hogy pontosan mi a megnevezése, lekötötték, és akkor a payrollra vették őket, hogy abban a pillanatban, ahogy valami van, akkor mindenki oda tudja menni, és a lehető leghamarabb ki tudják pörgetni ezt a feladatot, és az építő munkások ne feleslegesen ketyegjenek drága pénzen. Tehát, hogy ilyen szempontból valószínűleg egy elég őrült ötletnek tűnt a projektcsapattól az, hogy akkor vegyük fel az összes ilyen embert, aki szabadon van a piacon, és fizessük őket akkor is, amikor még nem kellenek, de a teljes projekt szempontjából valószínűleg milliárdokat spóroltak rajta.
A fekete hattyú, az mindenkinek megvan, hogy ez a kifejezés valójában mit jelent. Ezek a megjósolhatatlan fordulatok, mint egy tőzsdeösszeomlása, vagy egy világjárvány, vagy mondjuk egy politikus, aki elindította a projektet, az kiszáll belőle.
Kahneman után szabadon, mert ugye a Kahneman gyors és lassú gondolkodásról beszél, itt pedig a gondolkodj lassan, cselekedj gyorsan, vagy tervez lassan és cselekedj gyorsan elvét promotálja a szerző, és ebben is megint van logika. Valószínűleg itt megint egy projektben, akármilyen vállalati környezetben nézzük, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy már dolgozunk, csak még nem látszik, mert most tervezünk.
Akár évekig.
És ő azt mondja, hogy azok a projektek, ahol hagyták a csapatot alaposan tervezni, és mindent tudtak, amikor a akcióra került a sor, akkor ugyan annyira le tudták rövidíteni azt a cselekvési időtartamot, hogy nem esetleg így felvált, hogy na, akkor megint egy kicsit gondolkodunk, meg jobb, most akkor belefutottunk valamire, nem számítottunk, hiszen nem gondolkodtunk alaposan róla. Ugye lerövidítjük azt az időt, amikor tényleg történik, akkor úgymond a fekete hattyúk neki sokkal kisebb tere van arra, hogy bejöjjenek, és a legszuperebb példa az Empire State Buildingnek az építése a könyvben. Nyilván mindenki hallott róla, mindenki tudja, hogy az nagyon sokáig ugye a legnagyobb, meg legnívósabb felhőkarcoló volt, de hogy az én is meglepődtem, amikor olvastam a könyvben, hogy és egyrészt, hogyha tudjuk, hogy az ilyen 29-33 között épült, tehát gyakorlatilag ott volt fekete hattyú egyébként éppenséggel a gazdasági világválság környékén, mégis az Empire State Building az időben elkészült, még picit hamarabb is, tartották a büdzsét, és értelemszerűen, hogy azóta is egy ikonikus pontja a New Yorknak. Hogyan? Mit csináltak? Egyrészt egy olyan céget bíztak meg, aki előtte nem egy 110 emeletes, de mondjuk egy, nem tudom, egy ilyen 40 akárhány emeletes hasonló épületet már megcsinált. Tehát valószínűleg a csapat az már megvolt hozzá, kipróbáltak ezt azt, ebben már magabiztosak lehettek. A másik dolog, hogy mindent az utolsó csavarig szögig leterveztek, tehát kiszámolták, hogy mennyi vasra van szükség, az honnan fogják beszerezni, honnan jön a beton, mennyi kell, hova kell tenni, fa, üveg, bármit, az összes alkatrész, az a darabra ki volt számolva, és egy kicsit úgy, mint ahogy az autógyárak is működnek, ez a just-in-time tervezés, hogy az érkezzen oda, és a harmadik érdekes, hogy nem egy 110 emeletes épületben gondolkodtak, hanem 111 emeletesben, és így bontották fel a projektet, és ismételték újra és újra, tehát hogy gyakorlatilag emeletenként mindig biztos egy kicsit még tanultak is, és ennek az lett az eredménye, hogy eleinte egy hét alatt 4 emeletet tudtak haladni, de a végén meg mondjuk egy hét alatt már 10-et, ami egyébként elképesztőnek tűnik, hogy egy hét alatt 10 emeletet felhúznak egy felhőkarcolóba, akkor is, hogy a feljebb ugye kisebbek az emeletek, de hogy ebbe bele van sűrítve minden, amit a lassú tervezés, gyors cselekedetről gondolunk, és hogy azért az látszik, hogy akár ott Manhattanben is, vagy a világon bárhol, azért a nagy épületek nem pont így szoktak elkészülni.
Megvalósítás hatékonyan. Dolcsák Dániellel, a könyv magyar kiadását támogató Sivaforce kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. Bent Fjüvbjer és Dan Gardner kivételesen változatos, izgalmas, nagyon hasznos és valójában szórakoztató könyve a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.